A Nyíregyházi Egyetem kampusza nem egy időben épült. Ebből következően energetikai szempontból sem lehet egyformán kezelni az épületeket. Viszont a gazdaságos működés szempontjait érvényesíteni kellett. Dr. Kovács Zoltán általános rektor helyettessel ennek lehetőségeit vettük sorra. Éppen a napokban adták át Debrecenben a szuper számítógépet. Most mondhatnék adatokat, de mivel nincs a mindennapokban a szóhasználatomban, azért most nem fogom tudni pontosan idézni, hogy mennyi mindenre képes, milyen gyorsaságú, és mennyivel bővíti ezt a bizonyos HPC kapacitást az országban. De az érdekes volt számomra, hogy a kutatók és az oktatók munkáját, az adatfeldolgozást segíti, hogy ezt a szuper számítógépet hasznosítják másképpen is, mégpedig az általa leadott hőmennyiséget hasznosítják egy plusz infrastruktúrális beruházás révén. Mert egyébként tudjuk azt, hogy a számítógépeket hűteni kell, el tudjuk képzelni, hogy ott mennyi hő keletkezik, bár azt nem tudom elképzelni, hogy ez mire elég. De most erről nem
tudunk. Ennek az arányével vagyok most
nem így. Tudunk erről nem, beszélgetni.
Igen,
nem
vagyok képben.
Viszont mint innováció, vagy mint lehetőség, ehhez hasonló dolgok vajon felmerültek-e a Nyíregyházi Egyetemen tekintettel arra, hogy megugrottak az energiaárak, és hát ez egy akkora komplexum van, amely az egyetem, ott azért jócskán van, mint törni a fejét a vezetésnek, ugye, mert vannak régi épületek, bár felújítottak, vannak újak, van szálloda, van kollégium, úszoda, sőt, még van egy gyakorlóiskola is, és lehet, hogy nem is mondtam mindent. Hát hogyan tudtak önök ezzel megbirkózni ezzel a feladattal?
Valóban nagyon sok épület van a Nyíregyházi Egyetem tulajdonában, gondozásában, tehát a fenntartásában, és ezek között mondhatnám, hogy jelentős különbségek is vannak energetikai szempontból, hiszen valóban vannak viszonylag új építésű épületeink, amelyek bár nem tegnap-tegnap előtt épültek, de azért újnak tekinthetőek, és vannak olyanok, amelyek akár már 60 éves kort is megértek, de felújításra kerültek, energetikai korszerűsítésre kerültek. A egyetemi kampusz területén lévő épületeink nagy többsége épületenergetikai, energetikailag a megfelelő vagy a közel megfelelő kategóriába sorolható jelenlegi elvárások szerint, azért ami 15-17 évvel ezelőtt épült épületek, ott nyilvánvalóan az akkori kornak megfelelő technológia került beépítése, így ezeknél az épületeknél például egy hőszigeteléssel komolyabb eredményeket is lehetne már elérni. Viszont amit később sikerült felújítanunk, ott már ezek a hőszigetelési megoldások beépítése kerültek. És hát természetesen vannak olyan épületeink, kollégiumok például, ahol ugye nyilvánvalóan teljesen mindegy, hogy milyen a szigetelés, vagy milyen a épületenergetika, folyamatosan biztosítanunk kell a ott lakók számára a megfelelő komfortfokozatot. A gyakorlóiskolánk, az ötvös gyakorlóiskola, ugye az teljesen más területen is helyezkedik el. Az iskola például teljesen más energetikai rendszerben működik, az iskola a nyírtávhő energiájával kerül fűtésre, tehát az egy más kategória. Nyilván nagyon sok intézkedést meg kellett hoznunk annak érdekében, hogy az energia felhasználásunkat olyan szinten tartsuk, amit a rendelkezésünkre álló forrásokból, tehát magyarok költségvetésünkből ki is tudunk gazdálkodni.
Nagyságrendeket tudunk mondani. Én most egy olyan példát hallottam, amely egy kisebb település egyik intézménye, ahol 100 000 forint körüli volt a nem tudom mennyi ideig tartó fogyasztás, és ez felemelkedett 800 000-re. Tehát azért elég jelentős változás. Hát egy egyetem életében ez még nagyobb összeget jelenthet.
Nyilván. Alapvetően ugye két energiaforrást használunk, vagy talán pontosabban hármat. Az egyik ugye a földgáz felhasználásunk, viszonylag jelentős. Jelentős áramfogyasztók is vagyunk, és hát természetesen a helyi távhőszolgáltatótól, nyírtávhőtől is vásárolunk hőenergiát. Eltérő mértékű árváltozásokra került sor az elmúlt időszakban. Például a nyírtávhő által szolgáltatott energia 16-szorosára nőtt, ami talán most egy picit korrigálásra kerül, és egy kicsit visszább csökken ez a mérték. Egy 6-szorosára emelkedéssel számolhatunk például a földgáz esetében, vagy legalább egy 3-szoros szorzóval számolhatunk például a villanyáram esetében. Ezek pedig már olyan mértékű változások, amiket energiatakarékossági beavatkozások nélkül egyszerűen képtelenség megfizetni, hiszen nincs olyan költségvetés, ami ezt ilyen formában el tudná viselni.
Összehúzódtak, ez azt jelenti?
Természetesen. Felmértük azt, hogy az egyetem épületeinek melyek azok a részei, amelyeket idéglenes jelleggel ki tudunk vonni az oktatási térből. ezek már november környékén megtörténtek, így a téli időszakban ezek az épületek már nincsenek csak olyan mértékig fűtve, ami feltétlenül szükséges. A vizsgadőszakunkat is egy új filozófia szerint szerveztük meg, alapvetően tanulva és okulva azokból a tapasztalatokból, amit a COVID alatt azért már nagyon sok oktató kollégánk elsajátított, igyekeztünk az online térbe átvinni a vizsgákat, természetesen megadva a lehetőséget minden oktató számára, hogy aki szeretne jelenlétben vizsgáztatni, megtehesse, ezért az A-épületünk folyamatosan rendelkezéssel. Így gyakorlatilag a téli időszakban, lényegében december 20-a óta az épületeink nagy többségét csak ilyen módon fűtjük. Február 20-ával szeretnénk egy részét az épületeinknek újra megnyitni, és a tervek szerint jelenléti oktatásban kezdjük a szemesztert, főleg a nappali tagozaton fontosnak tartjuk, hogy jelenléti legyen. A levelezős képzésben elképzelhető, hogy a fél év első része még online-ban fog megvalósulni, de ott is az a célunk, hogy a fél év második felében már jelenléti oktatással tudjuk az oktatást megvalósítani. A február 20-a talán furcsa lehet, hiszen általában a második szemeszter az február első napjaiban szokott kezdődni. Az, hogy ez most 20-ával kezdődik, ez sem véletlen. Igyekeztünk munkaszervezéssel is segíteni az energiafelhasználásnak a csökkentését, így a tavaszi szünetünket azt most előre hoztuk. Így gyakorlatilag a regisztrációs héttel és a tavaszi szünettel kezdünk, és ezért van az, hogy 20-a lesz az első oktatási napunk a második szemeszterben.
Milyen megoldások vannak az egyetemen, mik állnak rendelkezésre, ugye a fűtés, a világ kapcsán milyen innovációt tudnak önök alkalmazni?
Már sok-sok évvel ezelőtt gondoltunk egy kicsit a jövőre, egy kicsit az energiahatékonyságra. Két fontos ilyen megoldásról tudok beszámolni jelen pillanatban. Az egyik az úgynevezett gázmotoros erőművünk, ami egy jól ismert technológia, ez úgynevezett kapcsolt energiatermelés, tulajdonképpen egy olyan motort, teljesen kettő darab olyan motort jelent, ami hagyományos belső égésű motor, tehát mint egy gépjármű motor, méretében természetesen sokkal nagyobb, 1000 lóerő fölötti teljesítménye rendelkezik, külön-külön is, földgázzal üzemeltetjük, ezek a motorok pedig generátorokat hajtanak meg, tehát áramfejlesztő egységeket. Az így termelt elektromos energiát értékesítjük a piacon, a mindenkori árnak megfelelően, és az a hő, ami a motorok hűtésével felszabadul, azt a hőt hasznosítjuk az épületeinknek a fűtésére, és ami érdekes, hogy nem csak fűteni tudunk ezzel a hővel, hiszen nyáron is működnek a motorok, hanem egy adszorpciós rendszer segítségével hűteni is tudjuk az épületeinket. Tehát gyakorlatilag a hűtés-fűtés ezzel, ahogy nevezzük, hogy hulladékhővel megvalósítható. Ez a megoldás abban jelent nekünk most nagy segítséget, hogy nem egyszerűen elégetjük a földgázt, amit megvásárolunk, hanem az elégetett földgáz segítségével gyakorlatilag áramot termelünk, ebből bevételünk van, és így arányaiban egy kicsit jobb szaldóval tudjuk a fűtést vagy a hűtést megvalósítani. És van egy másik is, 2014-ben egy napelemes rendszert hoztunk létre, gyakorlatilag az összes lapos tetőnkbe van már építve napelemekkel, és ennek segítségével, ha a napos idő is rendelkezésre, akkor 360 kW-os névleges teljesítményű napelem kapacitást tudunk hasznosítani, ami viszont saját felhasználásra történik, tehát ezzel csökkentjük a saját villamos energia vásárlásunkat.
Tudnak-e tárolni, vagy önöknél ez hogy működik?
Tárolási kapacitásról a mi esetünkben azért nincs értelme beszélni, mert egy ilyen időszakban, ami az utóbbi napokban sajnos nagyon jellemző ködös idő van, egyszerűen a rendszer jóval kevesebb áramot termel, mint amennyit termelhetne, és ahhoz képest meg főleg jóval kevesebbet, mint amennyit mondjuk a kampusz teljes egészében el tud fogyasztani. Tehát alapvetően azt mondhatom, hogy ez nekünk csak segíti a fogyasztásnak a csökkentését, mármint a vásárolt energia csökkentését, de messze nem tudunk annyit megtermelni, amennyi ahhoz kellene, hogy esetleg még többletünk is legyen. Annak idején, amikor ezt a rendszert telepítettük, a mindenkori áramszolgáltatónak az volt a feltétele, hogy ez egy úgynevezett szigetüzemű rendszer legyen, tehát csak saját felhasználásra állíthat elő energiát. Egyébként bármilyen furcsa is, nyáron is elég jelentős villamos energia fogyasztása van a kampusz teljes egészének, tehát azt mondhatom, hogy ha minden optimálisan alakul, még akkor is körülbelül a 30-35%-át tudjuk csak megtermelni annak az energia fogyasztásnak, amennyi jellemző az épületeinkre. Természetesen ezek a múltbeli adatok, nyilván a jövőben lehetséges, hogy ez egy kicsit más irányba fog elmozdulni, tehát lehet, az 50% irányába is, de messze nem tudjuk azt az energiamennyiséget még ezzel a rendszerünkkel megtermelni, mint amit fogyasztunk. És általában ez a legnagyobb probléma a napelemes rendszerekkel, hogy hogy ideiglenes jelleggel termelnek, és nagyon kiszámíthatatlan. Ezért kell, és most a nagy rendszerről beszélek, ezért kell ugye olyan többletkapacitásoknak rendelkezésre állni, hogy amikor a napelemes rendszerek nem tudják biztosítani a kellő energiamennyiséget, akkor valahonnan ezt pótolni kell. Például ilyen gázmotorok segítségével, amit az előbb említettem, ezekkel szoktak ilyenkor beavatkozni, hiszen itt másodperceken belül kell beavatkozni. Ezek a motorok is távindításúak, tehát tulajdonképpen bármikor az azt üzemeltető be tudja indítani, és ha szükséges, akkor az árammennyiséget rendelkezésre tudjuk bocsájtani.
Volt-e fennakadás, van-e fennakadás, és akkor elsőként mondjuk az ötvös gyakorló iskoláról szóljunk.
A jogszabályok is előírják számunkra, hogy a köznevelési intézményekben milyen hőfokot kell és milyen feltételeket kell tartanunk. Az én információm szerint semmilyen fennakadás vagy probléma a gyakorlóiskolában, ilyen jellegű probléma legalábbis nem fordult elő, így ott természetesen a mindenkori jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően zajlik az élet, és természetesen igyekszünk azt a hőfokot, vagy akár annál még egy komfortosabb hőfokot is tartani, ami számunkra elő van írva.
Azt már mondta, hogy a főépületben zajlik minden szinte, de van ugye itt egy úszoda, a kollégiumról is beszéltünk, hogy ott is működik egy elvileg normál hőfokon a rendszer, az hálódával mi a helyzet, vagy egyéb épületeket hogyan tudnak hasznosítani ebben az időszakban, mert azért azt tegyük hozzá, hogy ugye egy korábbi hallgatói létszámhoz lett méretezve ez a kampusz.
Valóban ez így igaz, és néhány évvel ezelőtt valóban, ha erre a kérdésre kellett volna válaszolnom, akkor azt mondhattam volna, hogy egy 60%-os kihasználtsággal működnek például a kollégiumunk. Az elmúlt időszakban azonban jelentős fordulat következett be ezen a területen, több szempontból is. Egyrészt egyre több kollégista hallgatónk van. Itt gondolok elsősorban a külföldről érkezett hallgatóinkra, akiknek nincs is más alternatíva tulajdonképpen ebben az értelemben, tehát a kollégium kihasználtság egyről, illetve hát egy honvéd kollégium is ködik a egyetem egyik kollégiumában, tehát ilyen értelemben a kihasználtsága a kollégiumnak ma már azt mondhatom, hogy majdnem 100%-os, vagy közel van a 100%-hoz. Nyilván is számolgattunk, hogy a kollégunknak a téli időszakban történő nyitvatartása, illetve működtetése az energetikai szempontból vajon jó, vagy nagyon ráfizetéses. Végül nyilván köszönhetően ennek az viszonylag enyhe télnek is, egyelőre nem gondolkodunk abban, hogy bezárnánk, tehát működnek a kollégiumaink. Inkább azokon a területeken igyekeztünk változtatni, ahol erre nagyobb mozgásterünk volt, tehát az épületeink nagy többsége most jelen pillanatban be van zárva. Ezt a zárást persze úgy kell érteni, hogy a kollégák számára lehetőséget biztosítunk, hogy be tudjanak menni, a saját irodájukból elhozhassák, amire szükségük van.
Tehát azért tanszékek nem költöztek.
Fizikai költözések nagyon minimálisak voltak. Nyilván szeretnénk megvárni, hogy hogyan alakul ez a helyzet a jövőben, de azt már látjuk, hogy valószínűleg újabb racionalizásra lesz szükség annak érdekében, hogy tartósan is meg tudjunk állni, illetve ami a legfontosabb, hogy az oktatásnak a háttere, ami ahhoz szükséges, hogy egy minőségi oktatást tudjunk biztosítani, értem ez alatt akár a sportlétesítményeket, akár a laboratóriumokat és sok más olyan kiegészítő elemet, ami nem pusztán tanteremről szól, azoknak a hozzáférhetőségét értelemszerűen biztosítani szükséges. Ideiglenes jelleggel most megpróbáljuk ezt áttenni a szemeszternek a második melegebb felére. Nem kizárt például, és ez csak egy elméleti felvetés az, hogy akár a tanévnek a rendjét is megszükséges majd változtatni, tehát magyarul egy picit a nyarat fogjuk jobban kihasználni, és a tél egy kicsit jobban a szünetről fog majd szólni. De ez csak egy elméleti felvetés, említettem, döntés még ezügyben nem született.
Az úszoda nyitva van.
Jelen pillanatban a sportlétesítményeinket még zárva tartjuk, hiszen pont ezek azok a létesítmények többek között, amelyeknek viszonylag nagy energia felhasználása lenne, hogyha azokat a hőmérsékleteket kell tartanunk, ami az előírás. Így várhatóan ez néhány hét múlva kerül majd megnyitásra, és a fél évnek a tervezését is ennek megfelelően igyekszünk alakítani, hogy a fél év első heteiben inkább az elméleti órákra helyezzük a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy azok tanteremben megtarthatóak, és a fél év második felében, amikor már nyilván a fűtésre nem kell annyira energiát fordítanunk, akkor szeretnénk ezeket a gyakorlatiasabb órákat megtartani.
Arról beszélhetünk-e, hogy egyfajta piaci szemlélet kellett, hogy elinduljon, nem most, hanem már évekkel ezelőtt?
Abszolút, sőt, hát a modellváltás folyamata, és ez nem csak a Nyíregyházi Egyetemre értendő, hanem általában azokra az egyetemekre, akik ebbe a folyamatba beléptek, az pontosan erről szólna. Erről szól, hogy az egyetemek egyfajta szolgáltató egyetemekké váljanak, tehát a piaci igényekre gyorsan, hatékonyan reagáljanak, adott esetben gyorsan meghozzák azokat a döntéseket, amelyek egy ilyen nem vált helyzetben szükségesek. És igen, hát mivel egyfajta non-profit szervezetként kell most már működnünk, így nyilván itt is fontos kérdés az, hogy egy egyensúlyi helyzet legyen a mindenkori költségvetésünkben, tehát ha szükséges, akkor olyan intézkedéseket hozzunk, amelyekkel csökkentjük a kiadásainkat. Tehát alapvetően azt mondhatom, hogy ez a szemléletváltás elindult, és nyilván ez a jövőben is folytatódni fog.
Én arra is gondoltam, hogy említette, hogy a Honvédségnek már kiadtak egy részt, de van más szervezet is, amely az önök területén működik.
Valóban a infrastruktúrának a kapacitása egy nagyobb hallgatói létszámot is képes befogadni. Jelen pillanatban, tehát mondhatjuk úgy, hogy vannak szabad kapacitásaink épület infrastruktúrában, és hát természetesen azon dolgozunk, hogy a hallgatóinkkal töltsük fel ezt a hiányzó kapacitást, de nyilván ez egy hosszú és nem egyszerű folyamat, és addig is, amíg ez nem tud megvalósulni, addig természetesen minden olyan szervezet számára, aki nálunk érdeklődik és szeretne ott tartósabban, mondjuk úgy, hogy területet használni, azok számára nyitottak vagyunk, így valóban az államkincstárnak bizonyos irodái vannak az épületeinkben, illetve a tankerület is ott működik, tehát ilyen értelemben vannak már régóta meglévő együttműködéseink és partnereink.
Az említett takarékossági intézkedésekhez kapcsolódik esetleg a könyvtár költözése, vagy ez egy teljesen más ok miatt van most ideiglenesen más helyen?
Nem, valóban ez a könyvtár költözés is ezzel van összefüggésben. Ettől függetlenül könyvtár szolgáltatásai nem változtak, csak egy picit hosszabb átfutási idővel tudjuk ezt megvalósítani, hiszen nem a könyvtárban kell közvetlenül menni az igénylőnek, hanem ezt előre egy e-mailben elküldi. Ugye van egy katalógus, ami alapján online módon ki tudja választani, hogy milyen irodalmat szeretne kikölcsönözni, ezt elküldi a megfelelő e-mail címre, és másnapra előkészítik. Nyilván olvasóterem az jelen pillanatban ilyen megfontolások miatt nem, és a kölcsönzés az online módon kezdeményezhető.
Dr. Kovács Zoltán általános rektor helyettest hallották arról, hogy a Nyíregyházi Egyetem épületeinek különbözőségét figyelembe véve hogyan tudták racionalizálni működésüket.